Hőmérséklet kísérhetik. Éjszaka 18 és 25, holnap napközben 25 és 33 fok között alakul a hőmérséklet. Nagy tavaink 24-25 fokosak. Friss hírekkel legközelebb 20 órakor jelentkezünk.
Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Népek meséi. Az ékes szavú Dzserencse. Kirgiz népmesék.
Az ékes szavú Dzserencse. Valamikor réges-rég élt egyszer Kirgíziában egy ékes szóló bölcs öregember, ama bizonyos nagyhírű Dzserencse csecsen. Volt neki egy Tule Murza nevezetű fia. Fülébe jutott az öregnek, hogy a fia nem mond igazat. Folyvás csak hazudik. Egyszer is bizonyságot akarván szerezni Tule Murza szavainak igazáról, mikoron együtt mentek véle éjszaka, így szólt hozzá. Fiam, neked még éles a szemed. Nézd csak ott elől, mintha valami hegyi kecskét látnék. A fiú habozás nélkül ráfelelte. Az hát egészen kicsi kecske, és épp szoptatja az anyja. Dzserencse csecsen búsan eltűnődött a dolgon, mondván magában, hogy a fia valóban hazug. Megtörtént akárhányszor, ha Tule Murza mondjuk lőtt egy varjút, a népek előtt már avval dicsekedett, hogy vad kecskét ejtett el. Igazában Tule Murza világon semmihez sem értett. Tudta ezt az apjas szintúgy a környéken mindenki. Bush lakodott Dzserencse csecsen, hogy egyetlen fiából nem lesz néki méltó utódja. De hiszen nem hiába járja az a mondás, töprenkedett magában egyszer, hogyha jó a feleség, az ura is jó. Az ész is átragad a másikra, s a boldogság is megoszlik köztük. Épp ezért keresnem kell a fiamnak ég alól, föld alól valami jó feleségnek valót. E fajta töprengések közepette épp egy kis falu határába érkezett. Még jó távolságra jurtáktól leányok és menyecskék rőzsét szedtek és borjakat őriztek kötélvégről. Egyszerre csak teljesen váratlanul elerett az ápor. A sok fehér nép mindent otthagyva szaladt a faluba fedél alá igyekezvén az eső elől. A szabadjukra hagyott borjak pedig rohantak a tehéncsordába, mindegyik az anyjához elszopni a tejet. Csupán csak egyetlen leány maradt a helyén. A borjukötelet erősen tartva, a rőzse köteget a földre dobta, ráterített a kaftányát, és így bújt be a rőzse alá. Dzserencse csecsen arra fordította lovát, és amikor odaért, kérdi tőle. Mondd csak, leányom! Miért maradtál te itt egymagad a szakadó esőben, hiszen a többiek mind hazafutottak? Ata, amiért ők itt hagytak mindent, négy baj szakad a nyakukba. Nékem azonban csak egy bajból jut, a hasznom pedig három. Ugyan miféle hasznod lehet? Hát hallgass ide, Ata. A rám bízott borjú nem szabadult el, a rőzsém száraz maradt, és lásd, magam sem áztam meg. Ha majd hazamegyek, anyám nem fog megverni. Ami egyedüli baj, hogy a kaftánom nedves lett. Okos leány vagy, dicsérte meg Dzserencse csecsen. Mondd csak, hogyan találom meg a ti hajléktokat? Könnyűszerrel, Ata. Ahogy beérsz a faluba, rögtön szemedbe ötlik a mi 40 csúcsú jurtánk. Meg is találta az öreg az igen-igen szegényes jurtát. Minden bordája kikandikált a nemez alól. Odaléptetett, leszállt a lóról és belépett. A lány apja anyja mindjárt első látásra becsületes, rendes embernek bizonyult. Ahogy csak telhetett tőlük, ellátták a vendéget étellel, itallal, szóval tartották. Közben elállt az eső, és kisütött a nap. aztán hamarosan hazaérkezett a leány is. Vállán a köteg rőzsével, kötélen vezetvén a borjút. A lány nevét is megmondták, Karacsacs. Most már hamarosan vacsorához ültek négyesben. Amikor aztán elközelgett az alvás ideje, Dzserencse Csecsen beszédbe kezdett. Az én nevem Dzserencse Csecsen. Egyetlen fiam van, Tulemurzának hívják. Ő neki keresek én immáron 6 hónap óta méltó menyasszonyt. A maguk leánya nagyon megtetszett nékem. Ha Isten is úgy akarja, hogy rokonságba kerüljünk, az én fiam meg a maguk leánya boldogok lesznek egymással egész életükben. Tisztelt vendégünk szavai, válaszolták erre a szülők, örömmel töltenek el bennünket, hiszen a Dzsenibekkán népéből való nagy tekintetű Dzserencsen Csecsen tisztelte meg hajlikunkat. Hanem hát, mi bizony szegény emberek vagyunk, akiknek másuk sincs, mint az egyetlen leányuk. Ám ha vendégük legény fiának nem tetszenek a leányok, a mi leányunk is alig, ha lesz kedvére való. De hadd szóljon ő maga dologban. A lány feleletül így szólt. Ez a nagy utat bejárt ember, ami tisztelt vendégünk. Nem illik, hogy egyenesen néki szóljak, mint hogy a régi szokások szerint leány csak is az apját, anyját ismerheti. Az öregek azonban tovább hallgattak, s a lány így végezte be mondandóját. Szüleim feleljenek most egyenes szóval. Ha egyet értenek benne, adjanak férjhez. Dzserencse Csecsen és az ő fia bizonyára rendes emberek, mindketten. Dzserencse nagyon fölindult az okos felelet hallatán, és folytatta beszédét, a szülőkhöz fordulva. Milyen menyasszony váltságot, vagyis kalimot kell tehát majd adnom? Hány tevét, lovat, ürüt vezessünk, hajtsunk ide, hogy a szállás egész népének megmutassuk a gazdagságot. Hiszen mi a nagy kirgiz fiai vagyunk, és ezért legyen majd a ruházat is, meg a nász is a régi szokások szerint. A boldogságra találás maga annyi, mint az élet fölfedezése. Erre most már Karacsacs atya felelt. Hogyan is cserélném én el holmi jószágokért az egyetlen leányomat? Hallgassuk meg, mit mond ő az ősi szokások megtartásáról. Az én szüleim, kezdte a lány, szegény emberek. Alkudozni azonban nem fognak, és az ő lányuk nem eladó. Ne is nyugtalankodjanak, hogy netán sok lesz a kalim. Karacsacs oda megy, ahová néki kedve tartja. Ezen szavak után Dzserencse hazatért, s miután parádésan kiöltöztette fiát, véle együtt ismét útnak indult Karacsacs szüleihez. 7 nap, 7 éjjel tartott a vígasság, a 8. pedig szekére ültették Karacsacsot, és hazavitték új otthonába. A menyecske beköltözésével Dzserencse családjában jóra fordultak a dolgok. Dzsenibekkán fülébe is eljutott a híre, hogy Dzserencse Csecsen ifjú menye milyen szép és okos, ráadásul az a pudvafejű Tulemurza is, mintha eszéhez tért volna. Dzsenibekkán hamarosan arra lovagolt, bement hozzájuk a jurtába, és az örvendező Dzserencse Csecsen minden jót elébe rakott, amilye csak volt. Mint hogy látni akarta Tulemurza feleségét, megparancsolta vezessék elébe Karacsacsot. Megpillantván pedig azt gondolta magában. Micsoda gyönyörűség, csak is egyedül én hozzám való. Mondani azonban ezt mondta. 4 kérdésem van a menyecskéhez, hát feleljen is rá. Rendben van, ha tudok, felelek. Mi lesz abból, ha a foltos lovat tehénre cserélem? Mi, ha a málhás lovat szamárra váltom át? Mi következik, ha a solymot varjúra, és mi, hogyha a szabad embert értelmetlen rabra cserélem? Gondolkodjál, tette még hozzá a kán, holnap pedig eljövök a válaszért. Dzserencse Csecsen, miután kikísért a kánt, igencsak elszomorodott. Minek búsul ata? Vigasztalta az öreget Karacsacs. Majd meg lesz a válasz. A közmondás így szól, ha már a kán eszeveszett, a nép közt 7 baj kerekedhet. Ez a Dzsenibekkán nyugtalanságot vetett, hát ne is várjon semmi jót, az élete lámpását és valami ia-fia fogja kioltani. Ha megéri ata, saját szemével megláthatja. Én pedig minden kérdésére válaszolok majd. Másnap már kora reggel ott volt Dzsenibekkán, és kérdezte a menyecskét a megfejtésről. Karacsacs, csöppet sem restelkedve, így válaszolt a hatalmas kánnak. Ó, kánom, Dzsenibek! Mi végre ez az egész nyugtalanság? Táltosló és versenyparipa, mindent a maga idejében. A tejelőtehén jobb, mint a hasztot nem hajtó táltos. A dologra fogható rab többet ér, mint akárhány semmire kelő rokon. Hasonlóképp a fáradhatatlan szamár is hasznosabb, mint a legyöngült, rokkant málhásló. A jól égő, száraz teveganét is többre tartjuk a nyirkos rőzsénél. De a szárnyas varjú ugyancsak többet ér, mint a szárnytalan sólyom. S ugyan jó dolog-e, ha a varjú falja föl az esett állatot, a sólyom pedig a maszadékon él, amit emez otthagy. Az ősi hagyományok szerint ilyen csodák nincsenek. Ez hát az én válaszom, Kánom, úgy, ahogy hallotta. A hoppon maradt Kán szállására tért vissza, ám eltökélte magában, hogy akármi áron is, de megszerzi ágyasának a fürgelszű szép menyecskét. Ezért mindegyre kereste a módját, miként bosszanthatná, gyötörhetné, dzserencse csecsent. Hamarost elküldött hozzá egy dzsigitet, és általa megparancsolta, hogy másnapra jelenjék meg előtte. Ekkor Jennybeck Kán parancsot adott neki. Kapsz a nyájamból 40 ürüt, és legelteted 40 napon át. Egyetlen egy el nem veszhet közülük, ám ezen idő alatt mindegyik szaporodjék, egy-egy bárányt vessen. 40 nap múltán pedig a falkát visszaadod nékem a szaporulattal együtt. Erre még nagyobb szomorúságba esett Gerencse, és hazaterülte a herélt kosokból összevert kis falkát. Karacsacs örvendezve fogadta apósát, és fölkiáltott látván a birkákat. Lám csak, Ata, milyen gazdagon tér haza! Hadd el, leányom, ez neked gazdagság. A halál fia vagyok, tudd meg. Mert ugyan várhatok-e bárányozást ettől az ürűfalkától. De mi más tehettem volna, ide kellett hajtanom őket, a Kán parancsolta. Ata, sose búsuljon ezen, semmiség az egész. Miután pedig ekép szólott, Karacsacs leült az első ürüt. Aztán minden nap levágtak egyet-egyet a falkából, sütöttek, főztek, s meg is ették mindet a Kán egészségére. Így múlt el a 40 nap, Gerencse-csecsen még csak ki sem mozdult hazúról. 40 nap múltán a Kán erős kísérettel elindult számon kérni, mi történt az ürünyájjal. Aznap Karacsacs, mintha csak véletlen járna éppen arra rőzseszedés közben, a Kán elé került. Ahogy Jennybeck megpillantotta, oda lovagolt mellé, és kérdi tőle. Ejnye, kis menyecske, te magad gyűjtögeted a tűzre valót? Hol az apósod? Tán semmiről nem tudsz még, Kánom. Bizony, rajtam kívül senki nincs, aki rőzséért jöhetne, mert Ata otthon fekszik. Szegény öreg, hamarosan szülni fog. Ne hazudj, Karacsacs. Férfi ember létére apósod hogyan szülhetne? Kegyelmes Kán, rabja vagyok én a te szavadnak. A Kán szava szent, azt ő maga sem másíthatja meg. Megkérdem hát, a Kán ürüi lévén herélt kosok mind, vethetnek-e bárányt akár a Kán parancsára is? E szavak hallatán a megszégyenült Jennybeck megfordította lovát, és elporzott hazafelé egész kíséretével. A dühében elvakult Jennybeck Kán kis idő múltán Gerencse csecsent elküldte az Altájhegységbe, ahol a karakülmükök törzsei telepedtek meg. Vele együtt kellett elmenni a messzi hegyek közé Tolubej fiának, Mundzsasárnak és Aszán fiának. A kalmükök kánya azonban rájuk csapott, elfogta őket, és mindenüket külön más-más vidékre vitte. Ezen idő alatt Jennybeck, aki ember számba se vette Tulemurzát, ám erején felülvaló munkákra kényszerítette, Karacsacsot magához rendelte a káni szállásra. Akárhogy is ravaszkodott azonban, teljes esztendeig sem sikerült néki ágyasává tenni a szép menyecskét. Karacsacs közben nem maradt tétlen. Egyre másra főzte, puhítgatta Jennybeck Kán testvéröccsét, Berdibeket, hogy ölje meg a Kánt, és vegye át a hatalmat. Uralkodjék a népen, akkor pedig ő, Karacsacs, hű felesége lesz neki. Berdibek beleegyezett. Mindezek híre eljutott Gerencse csecsen fülébe, aki rögtön neki is fogott, és rejtett értelmű levelet küldött a néphez. Amint megkapták a levelet, egybegyűltek a legbölcsebb kirgizek, ám egyikük sem tudta kitalálni az írás valójában mit jelent. Végtére is abban állapodtak meg, hogy a rejtét egyes egyedül Karacsacs fejtheti meg. Elmentek hát hozzá, és Karacsat sorra kezdte nékik elmagyarázni a szavakat. Itt az van írva, a ti gabonátok már beérett. Ez azt jelenti, hogy az ellenségeitek már eleget éltek. Emevvel, ahol azt írja az ata, hogy az aratóitok felkészültek, s hogy még a tél előtt be kell takarítanotok a gabonát, azt akarja mondani, a népben megvan a készség, és hordjátok haza mi hamarább, ahogy az aratók vágják az érett gabonát. Értesítsétek Tolubeit, Toktogult és Aszánt. Ez azt jelenti, meg kell mondanotok a nép valamennyi bölcs öregjének, hogy elérkezett az idő. Azok pedig ellátják a népet okos tanácsaikkal. Ahol a fekete bakkecskéről szól az írás, azt így kell értenetek. Szakállát levágván alázzátok meg tekintélyében Jenibeket, szúrjátok ki a két szemét, és folytsátok bele a tóba. A másik, az egyenes szarvú bakkecske, amelyik a nyáj vezére lehet, ez a Kán öccse, Berdibek. Emeljétek hát pajzsra őt, tegyétek meg Kánnak. A tompa hegyükés, meg a bökős hegyükiskés, amiről majd nem szabad elfeledkeznetek, amikor harcra kerekedtek, ez a kettő Tulemurza a férjem, és én, Akül Karacsacs. Tehát nem szabad majd elfelejtenetek bennünket, és az én tanácsaimat fogadjátok meg. Népünk atyai, akszakálok, vitézlő dzsigitek, föl tehát mielőbb a fekete és a gonoszságban elvakult Kán ellen. Így végezte beszédét Akül Karacsacs. A nép egymás közt megtanácskozta a dolgot, arra késztették Berdibeket, hogy ölje meg Jenibek Kánt. Később Berdibeket állították a kánság fejéül. Az Altájhegységbe száműzött Dzserencse csecsen, és a barátai pedig visszatértek, és nagy lakomát csaptak.
Az öregasszony hét fia. Valamikor a régi időben élt egyszer egy szegény öregasszony. Volt neki hét fia. Azok ahányan voltak, mind más-más mesterséget tanultak ki, és más-más tehetséggel voltak megáldva. Amikor a fiúk visszatértek otthonukba, az anyjuk valami ajándékot akart nékik adni, ám nem volt egyebe, csak egy szép, nagy fejvörös hagymája. Akárhogy is törte az eszét, nem tudta eldönteni a hét közül, melyiknek adja az egyetlen hagymát. Maga elé szólította akkor valamennyit. Mondjátok el sorra, melyötök mit tanult. Amelyiktek tudománya a legnagyobb, annak adom ezt a finom, szép hagymát. Nosza neki is fogott a hét fiú egymás után sorban elmesélni, miféle tudományokat szereztek a hosszú évek alatt. A legidősebb azt mondta, anyám, amikor a hatalmas kőszálisas Alpkarakusz már olyan igen magasan száll, hogy picinke pacsirtának látszik, én íjamat megfeszítvén egyetlen nyíllal eltalálom. A sorban következő így szólt. Én a nyomokból olvasok, és ha hét esztendeje mászott át arra egy hangya, megmondom, melyik lábára sántított. Akárki tenyeréből megjósolom, mi várja őt a földön és a más világon, így a harmadik fiú. Ha éhínség gyötri a népet, én csodás módon ezreket jól lakatok, mond a negyedik. Ekkor megszólalt az ötödik fiú. Utamat, ha folyó rekeszti, avagy tenger, szempillantás alatt csónakot készítek, és átevezek véle a túlpartra. Ha pedig az én utamba kerül valami óceán, vágta rá a hatodik, csak elkezdek futni a hullámok hátán, a nyomomban valósággal kavarog a por. Ha engem ellenség fog körül szólott végezetül a hetedik fiú, megparancsolhatom a földnek, hogy nyíljék meg, és rejtsen el előlük. Az anyjuk végighallgatván a hét fiút, kezükbe adta a hagymát, és azt mondta nekik. Fiaim, fogjátok a hagymát, és vigyétek el Bolbosz Kánhoz, aztán néki is mondjátok el sorra, melyiktek mit tud cselekedni. Ő majd megméri, melyiktek tudománya a legnagyobb, és hát azért lesz az ajándékom. Elmentek a legények, és amikor megérkeztek Bolboszkán városába, látják ám, hogy töménytelen ember riadta rohangál az utcákon. A testvérek csodálkozva tanácskoztak egymás közt. Mi történhetett? Vajon nem ellenség törte a városra? Ugyan miért rohangálnak az emberek ilyen ilyetten? Összetalálkoztak egy öreg emberrel. Mind a heten tisztességgel köszöntötték, és kérdezgették, mi oka lehet a nagy nyugtalanságnak. Tegnap nyoma veszett Bolboszkán egyetlen leányának, válaszolta az öreg. A kán megparancsolta minden alattvalójának, hogy tüstént kerítsék elő a lányát, különben mindenkit lenyakasztat, ha meg nem találják. Hát ezért futkosnak nagy rémületükbe a népek, azt sem tudván hová merre. Hát keressétek ti is a kán leányát. Összedugták a fejüket a legények, és azt határozták, előkerítik ők a kán leányát, hogy majd elnyerjék érte az uralkodói jutalmat. Egyikük szólott, de hogyan találhatnánk meg a leányt, hiszen nem vagyunk mi látnokok? A másik erre így felelt, megkeressük, hiszen épp te mondtad anyánknak, hogy a hét esztendeje arra mászott hangya nyomáról fölismered, miféle istenbogara volt az. Most hát találjad meg a lány elrablójának a nyomát. És ha a levegő égbe ragadt el a rabló, dobta vissza néki a szót az előbbi testvér. Te azt mondtad anyánknak, a tenyérből megtudod, mi történik az emberrel égen földön. Mesél csak el nekünk, hol van most a kán leánya. Alpkarakus ragadt előtt, a szomszéd kánság urának, Tojboszkánnak az óriás sasmadara, válaszolta Emez. Épp repül a lányjal, viszi haza urának, parancsolójának. Meghalván pedig szókat a testvérek, elindultak Tojboszkán országába fölkutatni a leányt. Mentek, mendegéltek, egyszer csak odaértek egy vége hossza nincs tengerpartjára. Elfáradtak már a hosszú úton, és nagyon megéheztek. És akkor az a testvér, amelyik csudamódra ezreket tudott jól lakatni, föltartotta két tenyerét az égnek, és erre lepottyant eléjük két ürű, meghozzá rengeteg lepény. Amíg ették a lepényt, és amíg megfőtt a hús, az ötödik fiú jó nagy csónakot sikerített. Miután jól laktak, mindnyájan beleültek ebbe a csónakba, és hamarosan el is jutottak a túlsó partra. Épp ott kezdődött Tojboszkán országa. Nem sokkal előbb, mint történtek mindezek, Tojboszkán álmában látta Bolboszkán szépséges leányát, és ugyannyira szerelmes lett belé, hogy se éjjel, se nappala. Végül megparancsolta a hatalmas sasmadárnak, Alpkarakusznak, hogy ragadja el a lányt atyától. Amikor a hét deli legény Tojboszkán országa határához ért, Bolboszkán szépséges leánya épp leereszkedett a folyóparton a vízhez, mégpedig 40 leány kíséretében. Az a testvér, aki úgy tudott futni a víz hátán, hogy csak úgy kavargatta a pornyomában, most kiugrott a csónakból, kirohant a partra, és a csónakba vitte Bolboszkán leányát, és vele Tojboszkán leányát, meg az ő 40 barátnőjét. Mikor elhelyezték a lányokat, megindultak nagysebesen vissza Bolboszkán országa felé. Tojboszkán, amikor hírül vette a történteket, a deli ifjak nyomába küldte a sas Alpkarakuszt. Az óriási madár fölszállt olyan magasságba, hogy már csupán picinke pacsirtának látszott. Amikor aztán elért a csónak fölé, az a testvér, aki az íjmestere volt, összehunyorította a szemét, s nyilvesszőt lőtt föl, és a sasmadár tört szárnyakkal bukott le Tojboszkán város kapuja elé. A daliák tovább haladtak a leányokkal, Tojboszkán pedig rengeteg harcosát küldte utánuk egy nagy hajón. Amikor a hajó az ifjak csónakja közelébe ért, a legkisebb testvér azt parancsolta a földnek, hogy nyíljék meg. A tenger hullámai kétfelé özönlöttek, a föld megnyílt alattuk, s a hét testvér a zsákmányával együtt eltűnt az üldözők elől. A harcosok vezére a legények után vetette magát, ám a víz és a föld ekkor hirtelen összezárult, és a mélység elnyelte a vakmerőt. A megrettent had visszafordult Tojboszkán országába, és elmesélték, amit láttak. Tojboszkán, meghallgatván mindezeket, esküdtett, hogy soha többé nem fog mások lányai után áhítozni, és nem fogja őket elraboltatni. Sokáig imádkozott, fohászkodott Tojboszkán, majd háromnapos és még hétnapos gyászt rendelt el leánya emlékére. Eközben a hét dalia megérkezett Bolboszkán városába, és megindultak egyenest a káni udvarba. Ahogy a nép meglátta vonulásukat, rémülten kiabálni kezdtek. Jaj, emberek! A múltkor fölfalták Bolboszkán leányát, most pedig magát, a kánt eszik meg. Ilyen féléket ordibáltak, és ezért az egész lakosság a kánnal együtt elmenekült a városból. A hét deli legény egyenest a kán kastélyába tartott. Bemennek, sehol egy lélek. Erre megkötözték Tojboszkán fogjul ejtett hadvezérét, és a két kánleányt méltó helyre ültették, ők maguk pedig nekifogtak tüzet rakni a bográcsok alá. Bolboszkán meglátván a füstöt saját kastélya fölött, hangos szóval szétkiáltotta. Ki megy el megnézni, kifélék a jövevények? Mindenki hallgatott. Ekkor Bolboszkán ráparancsolt egy árva fiúra, menjen vissza, tudja meg, mi történik ott. Gondolta magában a fiú, ha nem engedelmeskedem, egyből agyonvág érte a kán. Ahogy ezt végig gondolta, rögtön hajlott is a parancsra, és indult is a kastélyhoz. Mikor odaért, látjám, hogy az öregasszony hét fia rakja a tüzet, és hús rotyog a kondérokban. A két kánleány trónszéken üldögél, és játszadozik 40 szép szolgáló leány félével, a küszöbnél pedig gúzsba kötött ember nyöszörög. Nosza, fut vissza a gyerek, és mondja lelkendezve az örömhét Bolboszkánnak. A kán egy szavát se hitte, és megint csak fölkiált hangos szóval. Ki megy még el? Érett ember szeme mást láthat, mint egy gyereké. Előlép egy ember erre a sokadalomból, és már indul a város felé. Amikor visszatér, mind megerősítette, amit a fiú állított. Ó, nagy kánunk, teljességgel igaz, amit a fiú előbb mesélt. A lányod nem egyedül van ott, egy másik szépséges kán kisasszony ül mellette. Bolboszkán, megfeledkezvén most már a veszedelemről, maga indult föl a kastélyba, és ott a leánya sorra elmesélte néki, miként szabadította ki őt a hét ifjú. Bolboszkán átadta trónját a hét daliának, a két legidősebbhez feleségül adta a két kán kisasszonyt, a többiek pedig kiválasztották maguknak a Tojboszkán leányának udvarhölgyeiből az öt legszebbet. Miután pedig így gazdaggá lettek mind a heten, nem feledkeztek meg az anyjukról sem. Odahozták magukhoz a káni kastélyba. A próbát jól megállta hát az öregasszony hét fia, de Bolboszkán se tudta eldönteni, melyikük tudománya a legnagyobb, és hogy kié legyen az anyai ajándék, az egy fej vörös hagyma.
Népek meséi. Az ékes szavú Dzserencse. Kirgiz népmesék. Fordította Csaló Jenő. Közreműködött Máté Eta, Palóci Frigyes. Szerkesztő Horváth László. Rendező Déri Éva.
A hangfelvétel 1978-ban készült, és legutóbb egy évvel később, január 6-án hangzott el a Magyar Rádióban.
Thank you.
A Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
És versek. Kántor Péter összeállítása.
Rákos Sándor. Egy poklos bendőjű, telhetetlen főemlősre. Pedig te is emberként kezdted. Anyád hasában még ígéretes magzat valál. Két, akkor még csukott szemed, igazat látni. Két hegyes füled, szépre jóra fülelni termett. Ajkad emberi szót mondani csücsörödött. De valamely génhiba folytán, fele úton, a termő anyaöl és a künzsibongó világ között megcsuklottál, és fölcseperedvén a gátlástalan főemlősök ritka rút példánya vált belőled. Ahogy elnézlek, majomnál is majmabb vagy te kívül belül, és nem az Isten Biblia szerinti képe mása. Övön alul élsz, csak szűk agyadnak ocsú gondolata kötésig ér, és föl nem foghatod a fönti táj finomabb fénytörését. Poklos bendőd falánk dühének olyan mindegy, hogy égi jelenés vagy kutyáknak vetett konc. Fölfalod ezt is, azt is, és kannibáli lakomák után szádat nyalod, s nyelveddel csettintesz, étvágyadnak egy világ is kevés. Fölzabálnád a fiastyúkot is, csillagos túl az éjszaka egét, egy-két üstökös lógna agyaradról. De hagyjam el, törpéből óriássá, telhetetlen gyomrú állatból mesebeli démonná költenélek át. Maradj te csak meg annak, ami vagy. A gyanútlan emberfaj alfelén égtelenül torz és csúfságra érett rejtegetni való kinövésnek.
Kovács András Ferenc, a szegény kis színi direktor panaszai. Vidékies színművészetünk emlékének, valamint a maradék színházi embereknek ajánlom késő tanúságul. Úgy voltam én, mint színházban a színház. Kész világszínpad. Tapottak a szaják, ripacsnyi évvel rendezték a balét. Bután riszálván, míg betelt a mérték, híg kuplerájból szerte folyt a szentség, kis korcsoké, szukákélőn a játék. Sok babra volt, mert babra ment a játék, bár babszemet sem ért a blabla színház, hol gajra ment, mert zsebre ment a szentség. Mert görcsösen kaparták szét a szajhák maguknak azt, mi gázsikért sem érték, üres stricikből kiverték a balhét. És jobb hetekre jött meg annyi balhét, kis stílusen tempózott sandajáték, talentum nélkül nincs ízlés sem érték, s alázat nélkül lelkitét se színház, csak drámázgatnak, lelkiznek a szajhák, s büfékben pöffed, feszt böfög a szentség. Tespis bordéja döcög, ez hétszentség. Művészet címéns helyett művi balhét nagyolnak, hírhet rendezőcskék, szajhák. Akarnok, aljas játszma lett a játék, nincs szív, tudás, se szakma, mintha színház lehetne még az értéktelen mérték. Az égi mércét kancsal szemmel mérték, s hány önelégült, középszerű szentség harsok papol, hogy mi templom a színház? Tália papnék szervezik a balhét, szaval a nyelv, hisz nyelvre megy a játék, nyelvelnek elfű, gazsulálók, szajhák. Mint hadak alatt fád missziós szajhák, gerincre fekszik, megroppan a mérték, fogcsikorgatva rongyot ráz, s a játék csak képmutatók, áll arcán áll szentség. Leszerepeltek,
Elviszem a balhét. Más boldogság vár. Közös magány színház. Tőletek, szajhák, távozik a szentség. Nincs rend, sem érték. Rendezhettek balhét. Ha él a játék, mindörökre színház.
Zsolt, kitéptem ezt a hetet. Kitéptem ezt a hetet a naptárból. Annyira utáltam, de azért nézegettem otthon. Mennyi fölösleges találka, tárgyalás, pénzkérés, pályázgatás, nyomorult szövegelés a létért. Mennyi hiába való gesztus, udvarlás, hitegetés. Mennyi szerencsétlen ember volt körülötte mostanában, Istenem. Mindegyik lefelé húzott, le és le, még egy kicsit lefele, hogy azután elmondhassa, megmondtam, hogy nem alkalmas ez a figura. Hát mit vártok egy költőtől, brókerek, húzzuk be a csőbe. Kitéptem ezt a papírt, lerántottam a spirálról a gondokat, hadd szálljanak szét a dolgok. De azért megmaradnak, hogy ne állnának ott szilárdan a rossz emlékek. A felejtés bezárt. Ez a baj. Mennyit kell még ráinni, hogy ellepje a léptékeket a víz?
Marno János, Röljev. Kezdesz az anyádra, apádra ütni, enyészve gyűlik a hasznos anyag. Még fortyan a sár benned a hanyag szívverésüktől, ha kongatja kübli. Napszállt a évekig, ugyanúgy ült ki apád a tornácra, szinte hanyatt. Árnyát osztva terméskő, vakulat, mi téged nyomaszt, bár eszedet fűti. Árnyéka megtörik, de ő maga egy ugyanaz, aki enged, s utadálja a hegy. S a szemed lyukat fúr beléje most ott, ahol ezt formázta nyakán a heg. Ne rágódj rajta, szánd a papírost, ha fagyni kezd a sár, s a gorgóli heg.
Apáti Miklós, avar halál. Sok lettem magamnak, rengeteg. Dunát tudnék velem rekeszteni. Nagyfiam kinőtt bakancsában állok a parton. Múlásom nem fokozható. 2 fokos a víz, zöld haba fodra, sárgár hezeg a februári nád. Jégkék ég közelít, sötét füst siet fölfelé, tömeges avar halál. Ott jó meleg van, azt gondolom. nem kell az embernek bakancsban fázni, ki lehet tárni a kabátokat. Akkor sincs egyedül senki, ha nincsen dolga.
Károly. Jaj, de szomorkás. Sötétek, akár az őszi fák gondolataim, s mint a rák, már csak visszafelé mennek. Így aztán ennek az életnek az elején lesz vége megint. Valaki ott majd rám tekint. Te vagy, öreg kis csecsemő, és eltűnik belőlem a levegő. Nagyon sötétek az őszi fák, kezükkel szemem lefogják. Minden örök emlék marad a láthatatlan avar alatt. Kiürült. Nincs itt már semmi. Az arc kiürült, mint a strand októberben. Az utolsó lábnyomokat is elsimította a víz, ahogy szemet fog le, aki az ilyen cselekedeteket nevezi végtelen szeretetnek.
Határgyőző, Berett Vahid, Tamásnak és Zsuzsának. Áttötyög a vén totyakos a Berett Vahidon. Meg-megáll, s legközépen, lefordul szelíden, azaz lefordulna, hogyha sarkát el nem kapja, dühött életszeretete s elszánt akaratja. Csúzli gumin, halálugrás, újkori találmány. Rugany kötélpányva fogja mindkét láb ikráján, szétlocsanna koponyája már-már a fenéken, rugany madzag visszarántja, s lábtól tartja féken. Egyben van még éppen, vidor feje, szíve vére, visszatottyan Beretva híd, Beretva élére. Kettőt perdül, hármat fordul, túl van a veszélyen, de annál ilyettebb sem, hogy szólaljon, beszéljen. Tova tötyög a totyakos, már elérte partja, s verítékes vén üstökét egy zsombékra hajtja.
És versek címmel Kántor Péter összeállítását hallották. Közreműködött Igó Éva, Sinkó László, Vallai Péter. Zenéjét összeállította Gebauer Mária. Szerkesztő Palotás Ágnes. Rendezte Simonyi János.
A hangfelvétel 1998-ban készült, és legutóbb 1998. július 26-án hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Miskolcon 97,1 MHz. Műsorajánló. 16 év párpropagandává züllesztés és másfél hónap átmenet után augusztus 24-én megint hallhatóak a Kossuth Rádió műsorai. Megőrizzük, amit érdemes, elbúcsúzunk attól, ami megfáradt. Régi és új műsorok, ismerős és máshonnan ismerős hangok várják Önt. Híreink igazak, történeteink hitelesek, vendégeink hozzáértőek lesznek. Augusztus 24-től hallgassa a megújult Kossuth Rádiót.
Hétről hétre különleges vendégek,
óriási csaták,
és persze rengeteg nevet is vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
Ki tud többet Magyarországról?
Szerintem az én csapatom.
Majd meglátjuk.
Készen állnak az új évadra?
Magyarország szeretlek. Augusztus 30-ától minden vasárnap 19 óra 45 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Egyházzenei ritkaságok a Magyar Rádió művészeti együtteseinek koncertjén. Az évad nyitó estjén, melyen Telemann, Bach és Scarlatti műveit hallhatja a közönség, Héja Domonkos Lisztdíjas karmester és Tóka Ágoston orgona művész működik közre. Találkozzunk szeptember 2-án a Mátyás templomban a rádiózenekar és énekkar nyitó hangversenyén. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrm.jegy.hu
Reklámot hallottak.